Köszöntelek benneteket Jézus Krisztus szeretetével. Köszönjük azokat is, akik vendégeink, akik most vannak itt először Isten tiszteleten. Látok ilyen arcokat is. Köszöntsük őket egy tapssal. Dear guests, we greeting to you in this service. Az elmúlt találkozáson beszéltünk az evangélium erejéről, és folytani fogjuk ezt a Biblia tanulmányt, ezt együtt gondolkodást, és próbáljuk a mérlegletenni a szívünket, szellemünket, hogy mennyire hatja át az életünket, szívünket, Istennek az ereje, az evangélium ereje, és arról fogunk egy kicsit beszélgetni ma, hogy mi kell ahhoz, hogy Istennek az ereje növekedjen az életünkben, és még erőteljesebben megnyilvánuljon az életemben, az életünkben. Néhány megszívlelendő dolgot szeretnék a szívetekre, a szívünkre helyezni a mai találkozáson. Emlékeztek rá, hogy beszéltünk az evangélium jelentéséről, és arról is, hogy Pál apostol fontosnak tartotta például azt, hogy a korintusi gyülekezetnek azt írja, hogy eszetekbe juttatom az evangéliumot. Ebből fakadon arra jutottunk, hogy igenis szükség van arra, hogy eszünkbe jutassa az evangéliumot a Szent Szellem, mert valamikor megfeledkezünk az evangéliumról, hogy az evangélium igazsága már-már természetesnek hat, azok számára, akik régebb óta az Urat ismerik. Arról is beszéltünk, hogy az Isten beszédével kapcsolatosan három fontos igazság van az evangéliumban való járáshoz, hogy boldog, aki felolvassa, boldog, aki hallgatja, és boldog, aki megtartja. Ez a három dolog nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egyáltalán az ember életében működésben lépjen az Isten változtató életet, megváltoztató ereje. Tehát fontos hirdetni, fontos hallgatni, és fontos megtartani. Ezek közül, a három dolog közül semmit nem vehetsz ki ahhoz, hogy működőképes legyen az Isten evangélium az életünkben. Ugyanolyan az, mint egy sebváltó, amely a fogaskerekek összekapcsolása által hajtja a kerekeket. Ha egy fogaskereket kiveszel, akkor pörögnek a kerekek, de nem lesz gyakorlatilag előre haladás az életben. Megreked az embernek az élete. Ilyen helyzet áll elő a szellemi életben is. Arról is beszéltünk, hogy az ördögtől van az a fajta életvitel, amely a bűn hatalmával rekesztve. Erre megoldás Jézus Krisztus ad. Azt mondja, hogy azért jöttem, hogy az ördög munkáit leromboljam. És azt is megismertük, hogy Jézus Krisztusnál van a kulcs, az élethelyzetünk, a reménytelen élethelyzetbe szakadt ember számára, a názeti Jézus Krisztusnál van a szabadulás kulcsa. Ő tud kimenekedést adni, megnéztük a Zsoltárok könyvéből, a 107. Zsoltárból, hogy milyen élethelyzetekbe kerülnek emberek, amelyben reménytelen állapotba kerülnek, vagy azért, mert nem ismerték meg Istent, vagy ismerik Istent, de eltértek parancsolataitól, vagy szándékosan bűnökbe, bűnös cselekedetekbe mentek bele, és emiatt került az életük válságba. Megismertük és megértettük azt, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül, és aki az Úrhoz megy, ő semmiképpen ki nem veti, és azt láttuk a 107. Zsoltárban, hogy az Úrhoz kiáltottak, és kimentette őket a szorult helyzetből. Tudtok erre egy ámen mondani? Amen. Tapasztaltátok már ezt? Ki az, aki tapasztalta, hogy az Úrhoz kiáltott, és megmenekítette Isten, kimentette? Dicsőség Istennek. Vágyom azt, hogy minél többen megértsük és megismerjük Istennek ezt a szabadító erejét és munkáját az életünkben. Arról nem szóltam, de mindenképpen hadd szóljak itt, hogy az evangélium tartalmához mindenképpen hozzátartozik a bemerítés. A bemerítés szellemi és biblia igazsága. Ezt nem lehet kihagyni, néha pedig az evangélium prédikálásakor kihagyják, nem hirdetik. Emlékeztetlek titeket arra, amikor Fülöp az etióp kincstárnokkal találkozik, akkor a következő hangzik, az apostolok cselekedete 8. fejezetében találkozunk ezzel, a 36. verset olvasom. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember: íme a víz, mi akarája annak, hogy bemerítkezzem, vagy megkeresztelkedjem? Hitre jutott, hirdette az evangéliumot, neki Fülöp evangélista, megértette az evangélium lényegét, elfogadta Jézus Krisztusban a bűnbocsánatot, a megváltás csodálatos ajándékát, a szabadításnak az ajándékát is. Azt mondta, hogy elkötelezem magam a Jézus Krisztus követésére. A hitvalló keresztség a Biblia értelmében azok veszik föl, akik hitre jutottak, eldöntötték a szívükbe, hogy Jézus Krisztust akarják követni, és a hitvalló keresztség, a bemerítés pedig az odaszánásnak a jele. Elkötelezem magam, odaszánom az életem egy Jézus Krisztus követésére, enélkül, az odaszánás nélkül nincs keresztény élet. Nincs Krisztus követő élet. Bemerítés ebben az értelemben, tehát kulcskérdés, fontos a Krisztus követés első lépése. És a Márk evangélista így írja a Márk 16:16-ban, aki hisz és bemerítkezik, megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Tehát azt látjuk, hogy aki felismerte Jézus Krisztusban a bűnök bocsánatának egyedül lehetőségét, a megváltóját és megtér, de még nem jutott el a bemerítés igazságára, üdvözül. Aki azonban tovább szeretne lépni, annak fontos lépés az elkötelezettség. Elkötelezettség nélkül nincs keresztény élet, és nincs az evangélium erejében való járás. Emlékeztek rá, amikor a 10 szűz példázatáról beszéltünk, 5 balga szűzről beszélt a Biblia, és 5 okos szűzről beszélt a Biblia. Bőségesen fejtegettük a zsidó kultúrából a jegyesség és házasságkötés eseményével kapcsolatos dolgokat, és megállapítottuk, hogy a plusz olaj a okos szűzeknek az odaszánás jele. Az elkötelezettség jele volt, abban különböztek a más keresztényektől. No, hogyan lehet az evangélium ereje és a Isten szellemében való járás valóság az életünkben? Ide is érkeztünk, ez az elkötelezettség, az odaszánás, az első dolog, amit szeretnék veletek elétek hozni, a magam életén nézve is, tehát igének két éle van, itt 6 ide is, meg oda is. Ezzel tisztában vagyok, és vágyom is, és kértem is az Urat, hogy Uram, töltsd be a szívet a szellemednek az erejével, én nem akarok erőtlenségben járni. És vége van a nyárnak, elmúlt az aratás, de vajon megszabadultunk-e? Jeremiás azt mondja, vége van a nyárnak, elmúlt az aratás, és mi még mindig nem szabadultunk meg, pedig mennyi prédikáció és mennyi bizonságtétel hangzik el. Tehát vége van a nyárnak, letelt a szabadságolás ideje, itt az idő annak, hogy odaszánjuk az életünket Jézus Krisztus követésére, bár a szabadság nem azt jelenti, hogy ebből kiállunk. Odaszánásunk, elkötelezettségünk mértékéről szeretnék beszélni. Minek is a függvénye? Annak a függvénye az ember szellemi odaszánása, hogy mennyit értett meg az evangéliumból. Az odaszánásnak a gyújtópontja nem az ember szívének döntése. Tehát hiába akarod az életet odaszánni nagyobb mértékben Istennek, emberi erőködés pusztán, ha ez nem az Isten evangéliuma megértéséből fakad. Tehát nem abból fakad, hogy Isten szeretetét, kegyelmét a húsodba vágó módon igényled, vágyod és megtapasztalod. Az odaszánásunk kiinduló pontja mindig az, amit Isten tett értünk, és nem az, amit mi teszünk Istenért. Ez lényeges dolog, mert általában abba szoktunk belefáradni mi keresztény emberek, amikor mi annyira szánjuk magunkat a magunk erejéből, hogy már megfelelkezünk arról, akitől és akiből fakadt az első lépés az odaszánásunkban. Az odaszánásban és az elkötelezettségben tehát úgy lehet előre lépni, hogyha egyre inkább kiteljesedik az életünkben személyes megtapasztalható módon az evangélium győzelme és annak az ereje az evangélium és Isten szellemi megismerése és megértése által gazdagodik az életünkben, és megragadjuk a Jézus Krisztus átszegzett kezét, mert ő is megragadott bennünket. Pál apostol következőképpen mutat be rá nekünk keresztényeknek erre a szellemi igazságra. A Filippi 3:12-ben azt mondja az apostol, nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már a célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam. Tudtok egy ámen mondani? No de hát miért van ez a Pál apostolban? Elmondja azt is. Mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Tehát Pál apostolnak az odaszánása, elkötelezettsége abból fakad, hogy ő tudatában volt, és egy bizonyosságot hordozott, egy tapasztalatot a szellemi életében. Timóteusnak azt mondja, hogy a bűnösök közt első vagyok én. Isten megbocsátott nekem. Timóteus, ne feledd el, miből hozott engem az Isten? Én sem felejtem el. Engem megragadott a Jézus Krisztus, és ezért ragadtam meg viszont őt, én magam is. Tehát az odaszánásunk kiinduló pontja mindig, ahogy bennünket megragad az Isten szerelme és szeretete. Ehhez azonban 7 nap kell. Nem vasárnap 2 óra. Tehát lehetetlen egy szellemileg kiteljesedett életet élni, ha az ember azt gondolja, hogy vasárnap 2 óra hossza az Isten tisztelet alatt elegendő ahhoz, hogy ilyen szellemi életet éljek. És valljuk be őszintén, ha magam életét is nézem, a legtöbb erőtlenségem odaszánás területén ebből fakad. Akkor megpróbáljuk összeszedni magunkat vasárnapra. És küzdünk az erőtlenséggel, az alkalmatlanságérzettel, a gyengeséggel, a bűneinkkel, a rossz időbeosztásunk gyümölcseivel. Ez akkor fordulhat meg, ha élem azt, hogy Uram, megragadtál engem. Gyönyörködöm benned. Azt is mondja az Isten igéje Lukás 16:16-ban, hogy a törvényt és a prófétákat Jánosig hirdették. Azóta az Isten országának örömhírét hirdetik, és mindenki erőnek erejével törekszik felé. Azt mondja az Istennek a beszéde, Jézus tanítása, ugye, hogy amikor az embereknek hirdetetik az Isten beszél, Isten országa, az olyan erővel hat rájuk, olyan új távlatokat nyit számukra, az örökké valóság távlatát nyitja számukra, hogy odaszánják az életüket arra, hogy részesei legyenek az örök életnek. Ne felejtjétek el, Pál apostol azt mondja, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek. Krisztus Jézusért, hogy valamiképpen részesüljek a feltámadásban és az örök életben. Így van? Pál apostol felfedezi, hogy az örök életnek az áldása, valósága, az mindent vagy semmit. Pál azt mondja, hogy mindent odaadok, Uram, mindent odaadok neked. Teljes odaszánással, teljes elkötelezettséggel szolgálok neked. De még majd visszatérek. A második dolog, együttműködés a Szent Szellemmel. Úgy gondolom, a mi keresztény életünkben is sok jó tapasztalatunk van a Szent Szellemmel együttműködéssel, és vannak, azt gondolom, csalódásaink, kudarcaink is. Sok keresztény, mi keresztények több esetben azért vagyunk erőtlenek, mert nem hagyatkozunk az Isten vezetésére. Isten szellemének a vezetésére heti 7 nap. És napi 24 órát. Ezt azért teszik néhányan, vagy azért teszük néha, mert félünk attól, hogy ha egészen Istennek adjuk az életünket, akkor életünk rosszabb lesz, mint ha magunk kezében tartjuk annak egyes területeit. Ez egy nagy hazugság. Az erőtlenséghez vezet ez a gondolkodásmód, ez a hazugság, és nézzük meg, szembesüljünk vele, hogy milyen gyümölcsöt terem az, ha így gondolkodunk az életünkben. Erre azt mondja a Tesszalonikai levélben az apostol, az 1 Tesszalonika 5:19-ben, hogy a lelket ne oltsátok ki. Ugye itt a Szent Szellem munkájára való ráhangolódásról beszél az apostol, hogy figyeljetek a Szent Szellemre, amikor szolgálnak, amikor proféciát ad, akkor meg akar nyilatkozni rajtatok keresztül, akkor ne oltsátok ki a Szent Szellemet, hanem engedjetek neki. Tehát azt mondja a Biblia, amikor engedetlenek vagyunk Isten szelleme vezetésének, akkor megoltjuk annak a tüzét, tehát a szellemi erőtlenség állapotába lép az életünk. Amikor engedelmeskedünk a Szent Szellemnek, akkor tűzre adunk tüzet. A Szent Szellemmel való együttműködés eredménye, hogy a Szent Szellemnek a tüze és ereje egyre inkább kiteljesedik az életünkben. Ennek hatását és gyümölcseit pedig egyre erőteljesebb, ennek hatása és gyümölcsei pedig egyre erőteljesebben hatnak a körülöttünk élő emberekre és az ő életükre. Megérint őket. Ki árad velünk Istennek a jelenléte és ereje. Egy tekintét ad Isten. Amikor Isten fölkel valakit, az független, hogy hány éves, Isten ad neki egy szellemi tekintét. A szellemi tekintély az nem az életkor függvénye, a Isten szellemének erejének és jelenlétének, és természetesen az elhívásának is függvénye az életünkben, mikor abban járunk. A Tesszalonikai levélben így bátorít bennünket az 1 Tesszalonika 5:23-ban Istennek igéje, mert maga a békesség Istene szentelje meg titeket, teljesen is őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Úrunk Jézus Krisztus eljöveteire. Tehát Istennek a Szent Szellem által van egy munkája az életünkben, hogy megőrizze a gondolkodásunkat, az érzésvilágunkat, a szellemünket, az Istennel való közösség és a szellemi valósággal érintkezésnek a lényegét, és a fizikai testünket is. De Isten szellemének a munkája, amikor Isten szelleme vezet bennünket, ennek a célja az, hogy megőrizze bennünket az Úr. Épségben. Tehát amikor a Szent Szellemnek nem engedelmeskedünk, akkor kárt szenvedünk, törik az életünk, sérül az életünk, az épségünk, a szellemi, lelki és fizikai életünk törik. A harmadik dolog, amelyet szeretnék megemlíteni a evangélium erejében és a Szent Szellem erejében a járásnál, hogy megállni a kísértésben és kerülni a bűn állapotában való maradást. Igaz, hogy hallottunk, Isten szereti a bűnös embert, és szereti azt is, aki igazságban jár. A bűnös embert úgy szereti az Isten, hogy ki akarja szeretni a bűnből. Hívja megtérésre. Az Isten szentségében élő ember pedig úgy szereti Isten, hogy meg akarja tartani és őrizni a szentségben. És Használni is akarja Isten. A bűn alá rekesztett embert nem igazán lehet használni, nem használható ember Isten kezében, mert nem jó bizonyság. Aki szentségben jár, az lehet jó bizonyság Isten kezében. Amikor egy keresztény ember bűnbe esik, akkor a szellemében hamarosan egy erőtlenséget tapasztal. Egy szellemi gyengeséget. Ilyenkor az Isten nem dühös az emberre, hanem megszomorodik. Erre azt mondja a Biblia az Efézus 4.30-ban, és ne szomorítsátok meg az Istennek szellemét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Tehát amikor az ember a bűnállapotába kerül, akkor egy szomorúságot érez a szellemében, egy szellemi erőtlenséget él meg. Tehát nem biztos, hogy a klíma és a meleg az, amiért erőtlenek vagyunk. Nem biztos, hogy a prédikáció gyenge, vagy a dicsőítés rossz. Vagy nem biztos, azért nem tudunk erőteljesen dicsőíteni, mert nem próbáltunk annyit. Vagy nem biztos, azért nem tudunk prédikálni, mert nem készültünk még 40 órát. Ha valamikor az erőtlenségnek az oka, és általában az erőtlenségnek az oka, amikor kompromisszumokat, hamis megalkuvásokat tűntünk meg a szellem életünkben, és megszomorodik a Szent Szellem, és az ember egy szomorúság állapota szárá. Átérzi a szellemében, a Szent Szellem megszomorodik benne, és egy szomorúság, egy erőtlenség jön az életére. Itt hadd szóljak egy pár szót a szabadság kérdéséről. A szabadság értelmezésében van kettő út. Az egyik a világi értelmezés, a másik meg a Biblia értelmezése a szabadságnak. Ugye, itt a Szent Szellemmel együttműködésről beszélünk, a bűnállapotában lenni vagy nem lenni kérdéséről beszélünk, és természetesen Isten ugye olyan életet akar, ilyen életben akar járatni bennünket, amivel megtartóztatjuk magunkat az Istennek nem tetsző dolgoktól, és ez ő ad erőt is. A világi szabadság értelmezés az úgy hangzik, hogy hát én szabad vagyok megtenni. Nekem ez belefér. Az én lelkiismeretem erre szabad. Azt látom, hogy a keresztények között is elkezdtek emberek így gondolkodni, hogy a cselekedeteiknek a mértékét az alapján, az értékítélet az alapján hozzák meg, hogy szabadok-e rá, vagy nem. De a Biblia értelmezése teljesen más a szabadsággal kapcsolatban. A Biblia azt mondja az 1 Korintus 10.23-ban, minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Tehát, ugye a bibliai szabadság értelmezése, úgy élek a szabadságommal, hogy azzal használjak, és úgy élek azzal a szabadságommal, amit Istentől kaptam, hogy építsek másokat. Az 1 Korintus 10, 29-33-ban a szabadsággal kapcsolatban, és a lelkiismerete kapcsolatban azt mondja a Biblia. Lelkiismeretről beszélek, de nem a saját lelkiismeretünkről, hanem a másikéről. Mert miért vádolja az én szabadságomat a másik lelkiismerete? Ha én hálával eszem, miért károsztatnának engem azért, amiért én hálát adok? Akár esztek tehát, akár isztok, bármi más cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek, megütközése ne adjatok okot sem zsidóknak, sem görögöknek, sem az Isten egyházának, mert ahogyan én is mindenben mindenkinek igyekszem kedvére lenni, nem a magam hasznát keresve, hanem a többiekét, hogy üdvözüljenek. Tehát a bibliai szabadság értelmezés az a másik emberrel foglalkozik. A szabadsággal úgy él, hogy a másik ember épülését, a testvérnek az épülését szolgálja szabadságot, tehát amit a szabadságból fakadóan mond vagy tesz, az a másik ember lelkiismeretén nézve él a szabadságával, nem önző és egoista módon a saját javát, elképzeléseit kívánja megvalósítani, hivatkozva arra, hogy de hát én erre szabad vagyok. Hanem azt nézi, milyen hatása az egyházra, a hívőkre, és milyen hatással van a nem hívő emberekre, hogy szolgálja a szentek épülését, és szolgálja az emberek megszabadulását, megtérését az, amit szabadságból fakadóan tesz. Ugye mondtam, hogy az Efézus 4.30-ban azt mondja a Biblia, hogy és ne szomorítsátok meg az Istenek szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Isten szellemével van itt működésnek a gyümölcse pedig, amikor Isten kegyelméből a Szent Szellem vezetésének enged az ember, ráhangolódik, megértette a legjobb nekem, az, hogy fölszabadul a Szent Szellem ereje és öröme a szellemében az embernek az életében. A Lukács 4.13-14-ben magára a názáreti Jézus Krisztusról számol be a Biblia eképpen. Lukács 4.13-14. Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre, Jézus a Szent Szellem erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tehát, amikor a Szent Szellemmel együttműködött Jézus Krisztus, és engedett az Istennek, Istennek tetsző módon reagált és cselekedett, akkor a Biblia azt mondja, hogy a kísértésből hogy jött ki? Győztesen, és a Szent Szellem erejével jött ki. Istennek ereje töltötte be az életét. Ebből kifolyólag ugye az ellenkező is igaz, ha a kísértésben az ember elbukik, hogy jön ki belőle? Erőtlenségben. Lelki erőtlenségben, alkalmatlanságérzettel, nyomorultan. Jó gyümölcse van annak, amikor a Szent Szellemmel együtt működünk, és ezáltal Istennek az ereje tud növekedni az életünkben, és nincs más mód. Tehát nincs más lehetőség. Hiába olvas egy könyvet, hiába megy a konferenciára, hiába hallgatsz izgalmas tanításokat, hiába élsz át lelki élményeket jó dicsőítések alatt, vagy koncertek alatt, ettől nem lesz szellemi erő az életedben. Ettől nem lesz erőteljes hatással a környezetedre, és nem fogják azt mondani, hogy mikor veled beszél, ki árad valami belőled. Hatással van rám. Akkor ránézek az arcodra, a szemedre, ragyog, sugárzik. Te meg teljesen normálisan éled az életedet, ugye nem csinálsz ragyogást, próbálsz reggel, mikor benézel a tükörbe, hogy akkor most egy kicsit mixoljon meg, kicsit meg itt is, hanem egyszerűen árad belőled Istennek a jelenléte, Istennek a szelleme, az Istennek az ereje. Nincs más lehetőség, mint az odaszánás, a Szent Szelleme, vagy együttmunkálkodás, és a megpróbáltatás közepette a Szent Szellem ereje által való győzelem. Ez kulcsa, ezek kulcsai annak, hogy a Szent Szellem erejében járjunk. És az evangélium erőteljesen hasson az életünkben. Hallottok néhány idős embert, akik még annyira sem emelik fel a hangjukat, én sem vagyok ilyen kiabálós, hogy ezzel próbálok rásegíteni, ordítok. Csak egyszerűen megállnak, és így beszélnek. Így csendesen beszélnek, és azt érzed, hogy olyan erővel telnek meg a szavai. Hát mit gondoltok, miért? Azért, mert van mögötte 30-40 év a Szent Szellemmel való együttjárásnak az időszakai, az odaszállásnak az időszakai, a megpróbálásnak közepette a Isten erejével való megállásnak az időszakai, ezért van olyan erő a szavaikban, az egyszerű mondataikban olyan isteni hatalom van benne. Szeretnél így idős keresztény lenni? Hogy csak egyszerűen beszélsz, és ez ki ár az Istennek az ereje az emberek életére nézve. Mondom azért, ez nem életkor kérdése feltétlenül, de Istennek az ereje nem feltétlenül csak 50 évesen nyilvánulhat meg az életünkön keresztül. Tehát nem kell 50 évig várni, Istennek az ereje akar megnyilakozni te életedben is, azon a módon, hogy elhivattál. A 1 Korintus 10:13-ban azt olvasjuk a kísértéssel kapcsolatban, emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőktökön felül kísérteni, sőt kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Tehát téves gondolat az, amikor az ember azt mondja, én ezt már nem bírom ki. Vagy Isten is megértheti, hogy ezt már nem tudom elkerülni, vagy azt, hogy amit velem tett, azért ehhez nekem jogom van. Ezek hazugságok. Nem igazak? A Biblia azt mondja, hogy a kísértéssel együtt megadja a kimenekedés útját is. Hogy teszi ezt Isten? Gyakran teszi úgy, hogy a körülményeket úgy munkálja, hogy akarsz megtenni valamit, és nem tudod megtenni. Egyszerűen akadályba ütközöl. Valahol már szellemében az ember ilyenkor érzi, értelmes emberek vagyunk, hogy ez nem jó út. De annyira szeretnénk azt megtenni, hogy keresünk még egyet. Az se sikerül. Tudjuk, érezzük a szellemi, hogy Istennek ez nem kedves, nem tetszik, nem lesz benne Istennek az elejés áldása, de keresünk egy harmadik utat is, hát ha sikerül, mert mi annyira szeretnénk, és akkor összejön. És ezekben az állapotokban tudtuk, hogy Isten szelleme nem támogatta, de mégis annyira szerettük volna ezt, vagy azt megtenni, kikerültük Istent, és elvesztettük az erőt. És bekerülünk az erőtlenség állapotába. Amikor azonban engedünk Isten szellemének, és figyelünk a Szent Szellemre heti 7 nap 24 órát, nem vasárnap 2 órát, így érdek, ez nagyon fontos dolog, én magam életéről is beszélek, 2 éveskor, tudom nagyon jól, az erőtlenségeim okai, általában ezek a zsívánságok, a szellemi zsívánságok, nem a szabályszerűség. Akármilyen próbatétel alatt is lehet az életed, Isten szellemének erejében jársz. Bármilyen próbatételen keresztül mégy is kell át. Isten szellemének ereje veled lesz, mint a názáreti Jézus Krisztusa is a pusztában. Ott volt vele az Úr. És mi lett a gyümölcse, amikor kijött belőle? Angyalok szolgáltak neki. Isten angyalai szolgáltak neki. Ne fejjétek el következő ilyen eset, amikor Gecsemáné kertben küzd. És ott is megáll a kísértésben, és angyalok szolgáltak neki. Ez a második esemény, amikor a Biblia ilyen módon tapasztalja meg a természetfeletti beavatkozást. Azt mondja, a emberi erőt meghaladó kísértés nem értiteket, tehát megállsz abban, amihez Istentől kaptál erőt, és azt tapasztalod, hogy alányul a hónad alá Isten, és átvisz. Ámen. Nagyon egyszerű dolgokban működik ez, majd még egy-két ilyen egyszerű példát is mondok. Erre vonatkozólag, tehát nem feltétlenül csak a Gecsemáné kerti kaliberű dolgokról van itt szó. Pusztán annyit, hogy megnézek egy filmet, vagy nem. bekapcsolom a számítógépet, vagy nem. Isten szelleme vezet bennünket. Isten szelleme a legjobbat akarja, csak mi néha azt hiszük, hogy meg akar fosztani bennünket valami jobbtól. Csak ezek által a vége az, hogy ha ezekbe belemegyünk, hogy erőtlenek leszünk. Amikor viszont engedünk a Szent Szellemmel, és együttműködünk a Szent Szellemmel, akkor erősek leszünk. Többször eszembe jut az a gondolat, és volt egy időszak, amikor sok elvenemben él bennem, úgy gondolom, ezekben a napokban újra vissza kell térjen Istennek ez a figyelmeztetés a szellememben, az életemben, de a tiédbe is, amikor Géházinak mondja Elizeus, hogy annak van itt most az ideje, hogy vagyont, ruhákat, földeket, állatokat szerezzünk. Tehát azt gondolom, hogy Isten szelleme jobban tudja, hogy az életünkben mikor, minek van itt az ideje. Higgyük el neki. Nem jó beelőzni Istent. A legjobb dolog ott lenni, és akkor lenni ott, amikor Isten akar bennünket látni. Hazugság az, ha azt hiszi az ember, hogy a saját kívánsága szerint él, és Isten meg fogja áldani. Nem igaz. Isten csak ott, és csak abban áld meg, amire elhívottál. Ha nem ott vagy, és nem azt teszed, amire Isten elhívott, akkor lehet a magad erejéből kigűzősz dolgokat, és rengeteg erőt belefektetsz. És még előre, hogy a szellemi életed megy tönkre, Istentől egyre távolabb kerülsz, és azt gondolod, hogy megáldott az Isten, hogy saját magadat áldottad meg, megszereztél valamit, mint lót, megszerezted a földeket az Ábrámmal való vitában, még sincs rajta az Isten áldása. Mert Isten áldása Ábráma maradt. És a lót ott marad Ábrám mellett, ahogy hallottuk ugye Péter barátom szolgált erről nemrégen, akkor rajta is ott marad Isten áldása. De lót kiment Isten áldása alól, és az áldás ott maradt Ábrámon. Lót helye Ábrám mellett maradt volna. Ha nem veszekszik, és tud alázatosan elfogadni tekintét maga fölött. Tehát nem igaz, hogy oda megy a világba, vakarsz, azt csinálsz, amit akarsz, és majd Isten megáld. Ez hazugság. Isten csak ott, és csak abban áld meg, amire elhívott. Abban viszont meg fog áldani. Ebben biztos lehetsz. 100%. Isten olyan mértékben áld meg, hogy azokat is megáldja Isten, akik veled kapcsolatba kerülnek. Meggyőződése, megáldja a családodat, megáldja a munkatársaidat, megáldja az iskolát, ahol jársz, megáldja az osztálytársaidat, megáldja az iskolaigazgatót. Isten áldása egyre erőteljesebben megnyilatkozik abban a közösségben is, ahol vagy Istentől rendelt módon. Megáldalak, és áldás leszel. Amen? Számtalanszor lehet ezt tapasztalni az életében az embernek. Kérdés az, hogy mit szeretnénk. Amikor azonban összekeverjük a szabadság kérdését, akkor létrejön az ember életében egy kettősség. A hétköznapokban elkezd élni a szabadsággal az önző kívánságait kiszolgálni, mert hát én erre szabad vagyok. Vasárnap eljön a gyülekezetbe, ott meg megtanul viselkedni. Meg 2 óra hosszáig lehet viselkedni, meg 3-ig. Annyit kibírunk, nem? Tudunk szépen viselkedni, hogy ne látszódjon annyira rajtam, hogy romogva vagyok. Jesus love you, Jesus love you. De ez a kettősége képulató életbe fog vezetni. A világi szabadság értelmezés azt fogja eredményezni, hogy beleférnek a világba olyan dolgok, amelyek erőtlenné teszik az életemet, és el fog jönni Isten tiszteletre, a testvérekkel találkozni, vagy van lehetőség egy szolgálatra, és találkozok az eredménytelenség és az erőtlenséggel, és ez elcsüggeszt. Elcsüggeszt az embert. Azonban Isten elhívásában az ember, akkor évekig ki tud tartani úgy, hogy nem látja közvetlenül az eredményét, de hiszi, hogy meg lesz. Kint voltunk a magyar-roma testvéri napon, csodát éltünk meg, majd remélem lesz egy bizonyságtétel. És 9 évet jártunk úgy szolgálni, vonatoztunk ki a romák közé, mentünk a putrikba látogatni őket, hogy semmi eredményét nem láttuk. Semmit. Tudom, aztán eszembe jutott, még a Szalkáik is ott voltak, a Juhos Peti, és járták ki, meg még többen jártunk ki, Márti is. És most találkoztam egy testvére, aki úgy járt el az Isten tiszteletre akkor, hogy röhögött rajtunk. Gúnyolódott. Az asszony is. Most ez az ember a gyüleket oszlopa. 5 gyülekezetet plántáltak még. Tehát megvan a pocsai gyülekezet, és 5 gyülekezetet plántáltak. Ez a férfi annak a férfinak a bátyja, aki elhagyta az urat, pénzért elment egy hamis munkást támogatni, ugyanabban a faluba, fizetett neki, ezért elhagyta a szolgálathelyét, és Isten fölállított, és megtért a bátyja. Most ezek az emberek az Istennek az erőszolgá is. Akkor imádkozott ez az ember a tegnap az Isten tisztelet végén, Hát mondom, mindjárt összedől a sátor. Olyan isteni erővel tekintél, apostoli tekintél imádkozott, ez egy egyszerű, aluliskolázott ember. De ha az a szellemi bölcsesség, ami abban az imádságban benne volt, az egyszerűen döbbenetes. Ezért lehet, ilyenkor lehet szembesülni azzal, hogy milyen az, amikor a Szent Szellem tanít valakit. És a Szent Szellem világosságába jár valamit. Ezt nem lehet iskolában megtanulni. Ezt Isten tanítja meg az embernek, de ennek az embernek az élete oda szánt. És már most elértünk oda, ugye 15 év távlatában vagyunk, a második hullámból van a gyülekezet. És most már nem csak az van, hanem van másik öt. Tehát hirdetem, hogy a ti munkátoknak jutalma bőséges, és nem hiába való az Úrban. De csak akkor fogod tudni 9 évig csinálni, vagy 10 évig odaszántan, ha tudod, hogy Istentől van, és az Úr mondta, hogy menjél, és prédikál az evangéliumot. Különben nem tudod tenni. Végig gondoltam, hogy lementünk látogatni őket a putrikba, semmi kerítés, meg börtönviselt emberek közé, a feleségem meg egy másik emberrel. Ha én azt racionálisan végig gondolom, hogy mennyi veszély leselkedik ránk, hogy nem jár a rendőr se, mert elvették a rendőrt, lefegyverezték a rendőrt, mikor lövöldözött, elvették tőle a fegyvert is, azok sem mertek lemenni, még lementünk közéjük, meg ott voltunk, hogy a racionálisan végig gondolom, ez lehetetlen. De mégis Isten szelleme van, erővel vitt bennünket, hogy menjünk oda, és látogassuk meg a friss keresztényeket. Nem is gondoltunk arra, hogy bármi bajunk lehet. Nem gondoltunk erre. Egyszer mentünk, és láttuk a nagy, kigyúlt cigányembeket sírni, amikor bizonyság tettünk nekik az Úrról, akkor szabadult éppen, előző nap jött haza, mi mentünk az asszonyt látogatni. Nehéz helyzet volt. De Isten munkálkodik, és erőteljesen megy, hatalommal, erővel. És ezek a boldog időszakok az ember szellem életében, amikor így tud járni az Úrral, és így tud engedelmeskedni a Szent Szellemnek. Nem okoskodik, nem magyarázza meg a Szent Szellemnek. Emlékszem Mimire, amikor mondtam, ez teljesen meg van őrülve. Ez ember imádkozott, adjon neki Isten pénzt, hogy amikor nyáron nincs iskola és nincs kollégium, tudjon albérletet kivenni, hogy tudjon szolgálni az Úrnak a gyülekezeti missziókba. Emlékszel rá? És én megmondom, ez az ember teljesen döbbenetes. És annyira jó volt látni az odaszállását, hogy szolgálnak az Úrat, és áron megvette az alkalmat. Uram, én szolgálnak alak téged, rendelt ki a pénzt, hogy tudjak albérletet fizetni, hogy szolgálni tudjanak. Jó volt az? Igen, igen, igen. Halleluja. Péter azt mondja az 1 Péter 4:1-2-ben, hogy mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel. Felismerés azt jelenti gondolat, nézet, vélemény, gondolkodásmód, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől, hogy többé ne emberi vágyak, hanem Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátra lévő idejét. Tehát lehet kétféleképpen leélni a testi életünk hátra lévő idejét. Melyik ez a kettő? A testi vágyak. Lehetséges? Azt mondja, a Biblia lehet úgy élni, hogy a testi vágyak szerint éli le az ember az hátra lévő idejét. És lehet úgy is leélni a hátra lévő időnket, hogy az Isten akarata szerint élünk. Ez lehetséges minden hívő ember számára. Ez a két út. És azt mondja Péter, hogy a szenvedés, amely a megpróbáltatások közepette ér az embert, az azért adatik, hogy megtisztuljon és megszabaduljon, hogy az értékrendje helyreálljon, hogy megerősödjön. Itt szeretnék tehát a következő negyedik pontra térni, a helyes értékrend kialakítása az életünkben. A értékrend szó jelentése, röviden, saját összefoglalásomban, olyan fontossági sorrendet állítunk fel életünkben, amely tükrözi azt, hogy kit vagy mit mennyire tartunk értékesnek, vagy kevésbé annak. Így ember heti időbeosztása, tevékenységei és azokban a hozzáállása alapján megállapítható, hogy mi igazán és mi kevésbé értékes számára. A Biblia és Isten szerint való értékrend segít kiteljesedni az evangélium erejében az életünknek. A helyes és előremutató értékrendő néhány szót, ismétlésképpen, de talán néhány új megvilágítást is alkalmazva. Az első ugye az értékrendünk, ki az első a személy egy hívember értékrendjében? Mit tudtok erről? Ki az a személy, aki legelső egy hívember életében? Ennyire bizonytalanok vagytok? Jézus. És hát azt mondja, Arina, hát Jézus, hát most mit kell ezt kérdezni? Hát én csak kérdezem. Igen, Isten. No, mit is jelent az, hogy Isten az első az életemben? Az, hogy Isten az első az életünkben, nem azt jelenti, hogy remeteként egész nap Bibliát olvasunk és imádkozunk és evangelizálunk. Amikor egy hívő embert megragad Istennek a kegyelme, és eléri a szívét az evangélium, és Isten országa jó híre, felszabadul a kényszeres cselekedetek alól. Ez a kényszer lehet bűnös életvitel, vagy vallásos merevség. Aki megértette az evangélium lényegét, az már nem próbál cselekedetek és emberi erőfeszítés által megfelelni Istennek, vagy az embereknek. Mind a kettő nagyon veszélyes. Általában, amikor az emberek azt gondolják, hogy meg akarok felelni Istennek, akkor általában gyakran az emberek elvárásai kezdik szolgálni. Ez a gondolkodásmód, hogy Istennek meg akarok felelni, ez gyakran nem mögött az van, vagy ezelőtt az van, hogy az emberek elvárásait veszem figyelembe. De most őszintén, kit érdekel, hogy mit gondolnak rólam? Végül nem a szomszédomnak vagy a mellettem ülőnek kell megállni Isten szín előtt, és nem is ő fogja megmondani a véleményét az életemről, hanem az élő Isten. Teljesen mindegy, hogy mit mondanak az életem szakaszában rólam, mit gondolnak rólam, akár testvérek vagy világiak, nem ez a lényeg. Egy lényeges van, Isten mit gondol rólam? Mert ez számít. A többi nem számít semmit. Istennek mi a véleménye az életemmel kapcsolatosan? Aki tehát megértette az evangélium lényegét, az Isten tetszését keresi. Ennek a személynek egy lényeges. Isten megmentett a fia Jézus Krisztus által, a világtól, az ördögtől és önmagamtól. Ez pedig teljesen önzetlenül tette, semmit sem válva érte, hisz kifizette ő a megváltás árát, amely olyan nagy, hogy semmivel ki nem fizethető emberek vagyonával, vagy odaszállásával, vagy életében fakadóan, semmivel ki nem fizethető. Mivel azonban Isten szeretett bennünket, ezért az ellenértékét is odaadta annak, hogy megváltson bennünket és kiszabadítson az ő fiában, Jézus Krisztusban. Az ember csak akkor tudja első helyre tenni az életében Istent, ha ez abból fakad, hogy engem megváltott az Isten. Tehát megint az Isten első helye az életünkben az Istenből fakad, nem belőlünk. És ehhez is 7 nap kell. Tehát nem elég 2 óra hossza, ezt értitek és tudjátok, igaz? Hogy mennyire el tudunk távolodni Istentől, amikor a tevékenységek, a megfelelés, a feladatok, a saját kívánságaink kerülnek előtérbe, és azokkal töltjük az időt, milyen mértékben eltávolodunk Istentől. Nem így van? Tapasztaltatok ilyet? És egyszerűen azt annyira el lehet sodródni Istentől, hogy elveszted az erőt, Istennek az erejét az életedben. Nem? Én ezt tapasztaltam, ezt tapasztalom az életemben. Aki viszont szereti Istent, az megtartja parancsolatait. Mert az a szeretet, ha megtartjátok a parancsolataimat. De csak az fogja megtartani Isten parancsolatait, aki megértette az evangéliumnak üzenetét, hogy Isten szeret engem. És Uram, köszönöm, hogy itt lehetek. Annyira meg vagyok áldva, Uram. Olyan kegyelmes vagy velem. Annyira szeretsz engem, Uram. Nagyon köszönöm. Köszönöm, hogy van munkám. Van mit ennem. Van mit fölvennem, Uram. Van drága gyülekezet. Drága testvérek. Láttam csodáidat, Uram, emberek életében. Annyira szeretsz engem, Uram. Én olyan hálás vagyok neked. Nagyon köszönöm, Istenem. És emlékezzetek rá, mondjuk a tegnapi nap, a kik voltak ott. De bizonyára átéltétek azt, hogy szembesültetek azzal, hogy magyarok és romák együtt vannak, és nagyobb rend van, mint egy pásztorköri alkalmon. Nagyobb fegyelem volt. Nem beszélgettek az emberek jobbra, balra, nem mászkáltak. Oda szántak voltak, oda jöttek. És nem volt különbség magyar és roma között. És ha érzékeljük, milyen módon betöltött bennünket Istennek az öröme ezen az alkalmon, amikor az Isten jelenlétében időztünk, nem? Egyre nagyobb mértékben járt át bennünket Isten szellemének a jelenléte. Most gondoljatok bele, hogyha a hívő életben megértenénk ezt, hogy ilyen áldás az, ha az Úrban járunk, Isten az első az életünkben, hogy ezt így tölti be Isten az életünket, ezt akarja adni az Isten. 7 nap. 7 nap az életben. Mik is az ő parancsolatai, amit meg kell tartanunk? Fejvel a figyelmeteket, hogy tettünk egy fogadalmat a tábor végén. Ki az, aki a fogadalomban odaszánta az életét Istennek a gyülekezeti táborban? többen vagytok, akik ezt megtettétek, és hangosan fogadást tettetek. Ne felejtjétek el, Isten komolyan veszi a fogadalmat, és érdemes mérlegre tenni az életünket, hogy mennyit töltöttünk be abból, mert az erőtlenség fakadhat abból, és Isten számon kéri rajtunk, amit önként fogadtunk, felheti a figyelme mindenkinek, hogy ez komoly dolog, ez nem vicc. Isten szereti, tetszik neki, hogy elkötelezik az emberek magukat, de fontos, hogy ezt felelősséget tegyék. Az Istennek a parancsolatai pedig a következők. A Márk 12:29-30 alapján az első parancsolat. Jézus így válaszolt. A legfőbb parancsolat ez, halljad Izrael, az Úr, a mi Istenünk egy Úr. Nincs más Isten. És szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedről, hogy a szív a Bibliában az ember lényege. Teljes elmédből, és teljes erődből. Mindjárt visszatérünk, de hát Uram, hát én dolgozok, tanulok, hát meg kell csinálni a matek leckét. El kell végezni a munkájában a feladatot. Hát kell erő ahhoz is. Hát most mit csináljak? Amikor ezt csinálom, akkor az felesleges, majd mindjárt visszatérek erre. A Márk 12:31-ben pedig ezt mondja a Biblia. A másik ez. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat, mint te magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. És a következő parancsa Jézusnak, ami a Bibliában, az Új Szövetségben található, a Máté 28:18-20, Jézus hozzájuk lépett, és így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ne felejtjétek el, hogy keresztény küldetésünknek ez a lényege. Hogy ezeket a parancsolatokat, amit Istentől kaptunk, betöltsük. Ehhez kaptunk kegyelmi ajándékokat, és kaptunk talentumot az életünkben, hogy lehetőleg teljesebb módon a kegyelmi ajándékok és a képességeink által betöltsük ezeket a parancsokat. Amen. A szellem életünk mértéke ez, hogy mennyire töltjük be a Krisztus parancsolatait az ő ajándékai, a tőle kapott képességek és erő által. Nos, az Istenek való engedelmesség, az Isten első helye, tehát az életünkben azt a parancsolatai megtartjuk. A második fontossági sorrendben, a második a családi életünk, a családunk. Isten szeretetének az első haszonélvezői a családunk tagjai. Így van? Azt, hogy meg vagyunk telve Isten szellemével, a legközvetlenebb módon az áldásait a hozzánk legközelebb álló emberek, az albéletben az albélőtársaink, ha a szüleinkkel élünk együtt, akkor a szüleink, ha már saját családunk van, akkor a feleségünk és gyermekeink élvezik. No, mondok nektek valamit. Megkérdezek valamit. Hogyan reagálunk feszült szituációkra, amikor telve vagyunk Isten szellemével és szeretetével? Könnyebb leküzdeni a másik gyengeségeit. Azt érzed, hogy betölt Isten szelleme, ott van a maga, engem korábban egy idegesítő jellemvonása, puszikálnád ölelnéd, nem? Jó, betölt Isten szelleme, egyszerűen elkezdett szeretni a másikat. Isten szeretetek ezt kiálladni az életedben, mikor meglátod a testvéred, örülsz neki. Úgy szeretlek, annyira örülök neked. Annyira örülök, hogy te vagy az én testvérem. Amikor azonban ugye leapad ennek a szintje a szellem életünkben, milyenek ki kezdünk válni? Kikérem magamnak, hogy képzeled? Elkezdünk szúrni, nem? Mennyire így van, hogy az Istennel járásunknak első haszonélvezői a körülöttünk élő emberek, szeretteink? Lehet, hogy ismerős lesz a szituáció házasoknak, vagy családban élőknek, akik ugye, közel élnek emberekhez is. Hát ugye nem lehet szaladgálni össze-vissza. Együtt lakunk, tehát ugye az nem úgy van, hogy most szevasz, elmentem az Isten tiszteletről, nem látom az arcodat többet. Vagy a drága orcádat úgy hiányzol, ez is jó. És az a jó, hogyha az ember így tud a szellemi közösségben is lenni, a családjával és a testvérével, hogy alig várom, hogy lássa a benneteket, és akkor a Szent Szellemmel be vagy telve, és Isten erejével be vagy telve, akkor ilyen szellemi állapotban vagy, és örülsz. Nem a neheztelés, nem a problémák, hanem a szeretet győz. Az Isten is szeretet az ember felett, nyilván ragaszkod az igazsághoz. Tapasztaltam azt, hogy amikor a feleségemmel van, némi feszültség közöttünk előfordul, és volt egy alkalom, amikor feszült volt a légkör, én tudtam, hogy miért vagyok feszült. ő is tudta, miért az, csak ezt nem beszéltük még addig meg. És felhívott egy testvér, akivel régen beszéltem. Telefonon, ott volt a feleségem. És akkor beszélek, ó, drága testvérem, úgy örülök, hogy hallak. Mi van veletek? Hogy van? Szóval beszélgettünk, letettem a telefont, azt mondja a feleségem, drágám, úgy látom, hogy mással egészen nyájasan lehet ott beszélgetni. Hozzá meg alig szó, azt itt vagy, kukusz, és hallgatsz. Hát én tudtam, miért hallgatok, tehát megvoltak a problémáim, meg a sértettségem is megvolt, és elkezdtem gondolkodni az evangéliumról, hogy Uram, ennek mi értelme van? Mi értelme van, hogy most duzzogok? Hova vezet ez? Meddig lehet ezt tartani? Mi lesz, ha holnap is duzzogni fogok? És mi lesz, ha holnap után is duzzogni fogok? Ez hova fog vezetni? Uram, te sokkal többet bocsátottál meg nekem. Uram, hova vezet ez az életembe, ha ilyen döntéseket hozok? Ez nem jó. Megtérek ebből. Elhagyom. És akkor leültünk a feleségemmel, elmondta, hogy ő neki mi volt. Elmondtam, hogy én nekem mi volt. Megbeszéltük, lerendeztük, és felszabadultunk egymás felé. Istennek a szeretete és az ereje betöltött az életünket. Amúgy pedig abban az állapotban meg voltunk lopva és rabolva, mind a ketten. Tehát haszonélvezője családunk, annak, ha be vagyunk telve Isten szellemével, az evangélium erejével. És ez egy egyre kiteljesedő és boldog házasság és családi élethez vezet, mivel megértettük az evangéliumot, és Isten került az életünkben az első helyre. Ez segít egyedül az egót ledönteni a trónról, és egy legcsodálatosabb szemét, Jézus Krisztus felültetni az életünk trónjára, hogy ő vezessen bennünket. A harmadik terület a prioritásunkban, az első Isten, második család, harmadik a szolgálat. Na nézzük a szolgálatnak a lényegét. Nagyon felhívtam Szegedítivel a testvért a héten, beszélgettem egy kicsit vele, és néhány gondolat megfogalmazott már benne a múlt hétre ebben a témában, és olyan dolgot mondott, ami felért az a néhány mondat egy nagy lelki gondozása. Olyan jó dolgokat mondott, ugye ő most teszi le nyugdíjba megy, és teszi le a gyülekezeti szolgálatot, nyilván nem a szolgálatot, mert mondja, hogy gyülekezet plántálásba szeretne szolgálni a romák között, és azért teszi le a helyi lelkipásztori szolgálatot, hogy szabad legyen járni ezeket a roma közösségeket, és munkálkodni a roma misszióban. Tehát ez van a szívén, ez a hívás van. Tehát ugye Isten szolgálja, nem mennek nyugdíjba. Tehát olyan nincsen, hogy nyugdíjasok, és akkor vár, hogy leragadtatás, vagy a halált. Tehát nincs. Mindig akció van, és izgalmas élet egészen végig, amíg az Úr el nem visz bennünket, akár halál, amint kapunk keresztül, akár az elragadtatás által. A szolgálat nem csupán tevékenységek sorozata, hanem sokkal inkább egy hozzáállás és lelkület. Az 1 Péter 4.11-ben azt olvassuk. 1 Péter 4.11. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön öröké. Amen. Ki szolgálunk örömmel? Azt szolgáljuk örömmel, akit szeretünk, akinek hálásak vagyunk. Amikor az evangélium ereje és üzenete betölti a szívünket, vágyunk arra, hogy azt tegyük, ami kedves annak, aki annyira szeretett minket, hogy megmentésünkért az életét is odaadta. Amikor emberek felé szolgálunk, amikor meglankad a szívünk és úgy megfáradunk, akkor pusztán annyit látunk, hogy bajlódunk emberekkel. Mi értelme van ennek? És mondom, azért ne fejtjük el az emberek felé való szolgálatunkban, vannak eredménytelenek tűnő időszakok is. Így van? Úgy látom, beszélgettem vele, próbáltam segíteni, imádkoztam, böjtöltem érte, és nem. Nem úgy alakul, nem változik meg. És bizony, ezek kudarcokkal töltik el az ember életét. És ha emberi módon gondolkodunk, akkor feladjuk. Az Isten szerint való szolgálat azonban, mikor abból a megkérdésből fakad, amikor szolgálok egy ember felé, Istennek szolgálok. Amikor szolgálok a gyülekezetben, én Istennek szolgálok. Amikor beszélgetek valakivel, és odaszállom az időmet, hogy törődjek vele, akkor én Istennek szállom oda az időmet, nem egy embernek pusztán. Istennek szolgálok benne. És amikor őt szeretem, Isten szeretem. Mert ha nem szeretem azt, akit látok, azt sem szeretem, amit nem látok. Az Isten iránt való szeretet megmutatkozása az emberekkel való viszonyulásom, hogy hogyan viszonyulok egy emberhez. Abban lesz nyilvánvaló. Amen. És Isten a legjobb munkaadó. Isten az ő szolgáit különlegesen megáldja. Én az életemben azt tapasztalom, hogy soha semmiről nem maradtam le, és minden, amire szükségem volt, Isten megadta minden emberi erőködés nélkül. persze dolgozni kellett, tisztességesen, becsületesen, de anélkül, hogy nekem fókuszban legyenek tárgyak, ház, vagy bármi, hogy ez kerüljön fókuszba, ez mellékes volt, Isten országa volt a fókuszban, ezért Isten megáldott anyagi javakkal, megáldott barátokkal, megáldott egy csodálatos gyülekezettel. Azt mondta Szegedítivel a testvérem, hogy nagyon jól éreztem magunk közöttetek, Sanyi. Kiváltság, hogy ilyen gyülekezetbe szolgálhatsz. Egy kiváltság. Ó, mondom, Uram, halleluja. Egy kiváltság nekem, hogy ebben a gyülekezetbe szolgálhatok. Nagy megtiszteletés. És elmondott egy történetet. A Jakab Peték ismerni fogják, Veres Ernő bácsékkal történt meg. Ő Erdélyben szolgál a lelkipásztor testvér, volt a Romániai Magyar Baptista Szövetségnek elnöke, és egy időben én is személyesen ismerem. A két fia, Efraim és Ernő, szánkóztak. És szánkóval nagy sebessége neki vágódtak egy ilyen beton bunker falának. És olyan mértében összetört a két gyerek, hogy élethalál közé kerültek. Bevitték a helyi kórházba, hogy az Ilahon szolgáltak, az Ilahi kórházba, és mondták az Ilahon, hogy olyan mértékű sérülést szenvedtek ezek a gyerekek, hogy nem tudunk velük mit kezdeni, vigyék át Nagyváradra. A hegyek között tél volt, ilyen átalakított dácsiába vitték a két gyereket, úgyhogy a ölébe fogta ő az egyik fiút, a felesége a másik fiút, meg volt egy sofőr, aki vitte őket. A felesége menekült, elájult. És mondta az Ernő bácsi a sofőrnek, hogy állítsa meg az autót, álljon már meg valamit csináljon, hát nem tudom mind a két gyereket fogni, a feleségem elájult. Azért, hát mit tudok én csinálni, én sofőr vagyok, nem egészségügyi alkalmazott. Szerintem álljon meg, aztán hova mossa meg az arcát, hogy magához térjen. Meg is álltak, megmosta az arcát a feleségnek, magához tér, és kérdezte Ernő bácsi a feleségét, hogy mi történt. Azt mondja, úgy éreztem, hogy nincs pulzusa a gyereknek, és meghalt. De aztán hála Istennek, hogy nem, de már annyira a életfunkciók olyanok voltak. Bevitték a kórházba, Nagyváradon, és mondták a Nagyváradon a kórházban az orvosok, hogy figyelj, hogy fél halottak, hát mi nem tudunk mit kezdeni. Hát ezekkel nem tudunk mit kezdeni, hiába hozták ide, vigyék haza. Ezek a gyerekeket annyira össze van a törve, hogy mi nem tudunk mit kezdeni. Mert... És mondta Ernő bácsi, hogy hát de figyelj, ember, ha mi hazaviszük el, a gyerekek biztos meghalnak az úton, ezt már nem bírják ki. Hát legalább valami esélyt adjanak. Ha nézzék már, későre jár, akkor tegyék le, itt két ágyat adunk. Aztán a következő napok megválasztják, hogy megmaradnak a gyerekek, vagy sem, mert ezek annyira össze vannak törve, hogy ezek meg fognak halni. Ott hagyták a gyerekeket, egy testvér befogadta őket éjszakára, és hát nem tudtak aludni, virasztottak, imádkoztak. És hát Ernő bácsiról kérdezi a felesége fél óránként, hogy Ernő, szólt már valamit az Úr? Hát mi nem mondott semmit. Ernő, mondott már valamit az Úr? Nem mondott még semmit. Keresték az Urat. Figyeltek a Szent Szellemre. Milyen nagyszerű dolog, hogy Istennek olyan emberei voltak, akik nexusban voltak az Istennel. Majd egy alkalommal kérdezi a Ernő bácsi feleség, szólt az Úr, mondta Ernő bácsi, hogy szólt az Úr. És hogy mit mondott? Azt mondta az Úr, hogy engedd el a fiúkat. Tedd le Isten kezébe. Azt mondja a feleség, hogy nem tudom megtenni, hát a két fiunk van, hát hogy meghalnak, hát nem tudom megtenni. Én ezt képtelen vagyok, Ernő. Nehogy én ezt nem tudom megtenni. Csendben voltak, hogy 5 percig az Úr előtt, egyszer csak megszól a feleségek, az imádkozó, Uram, kezdőbe teszem a gyerekek életét. Ha úgy látod jónak, hogy elviszed őket, akkor odadom. Egyet kérek, hogy a temetésükön két fiatal érjen meg. Hajnal 5 volt, mire ezen végmentek. Reggel ugye már nem feküdtek le, mert hát vége volt az éjszakának. Megmosakodta, bementek a kórházba reggel 8-ra. Jön eléjük az orvos, azt mondja nekik, hát nem tudjuk, mi történt, de hajnal 5-kor megfordult a gyerekek állapota. Rohamosan elkezdtek javulni. Az egyik gyerek már 5 út az ágyon. Fennült az ágyon, és 3 nap múlva hazengedték őket a kórházból. És azt mondta Ernő bácsi a feleségének, mikor kimondta ezt, hogy leteszem a kezedbe, azt mondta Ernő bácsi a feleségének, nem fognak meghalni a fiúk. Azt mondja, honnan veszed ezt? Onnan veszem, hogy Istennek szolgálunk, és Isten az ő szolgáira gondot visel, és megáldja őket. És nem fog engedni, hogy meghaljanak a gyerekek. Élni fognak. De le kellett tenni Isten kezébe. Hinni kellett, hogy a legjobb, amit Isten akar. És bejött az Istennek az ereje ezen keresztül a gyerekek életébe is. Az Istennek szolgálni a legnagyobb kiváltság. Aki elhivatott arra, hogy szolgálja az Urat, annál nagyobb kiváltság nincs. Amikor az ember pusztán annyit lát, hogy dolgozni, tenni kell valamit, és fáradtsággal jár, az egy üres dolog, abban nincs a szellemnek az ereje. Az a jó szolgálat, amikor az ember úgy szolgál, hogy Istennek szolgálok, és ez a legnagyobb kiváltság a világon, hogy a világ teremtője, az univerzum alkotója, a mindenek Istene szolgálatában állhatok, és ne feledd el, Istennek gondja van az ő szolgáira. Elmondok egy eset az én életemből. Evangelizációra mentünk, feleségem nagy pocakkal volt itthon, És többek talán már emlékeztek el a történetre. Tatabányán volt evangelizáció, és László is barátom hívott meg, hogy hirdessem az evangéliumot. Megérkeztem már előző nap este, szombat este, és bemerítés istentiszteltünk volt vasárnap. A feleségem hív reggel, vasárnap reggel, korán reggel, imádkoztam éppen, kértem az Úr áldását az istentiszteletre, hív, hogy baj van, korán volt még, hónapokra volt még a szülés, hogy elkezdett vérezni. És ugye, amikor egy állapotos asszony vérzik, úgy, hogy még messze van a szülés, hát az azt jelenti, hogy meghalhat a baba is, de hát ugye életveszélybe került a hölgy is. Mit tudtam csinálni? Hiába rohanok, ülök be a kocsiba, szaladok haza, hagyok csapott papot, ugye szó szerint, nem fogom tudni megváltoztatni, azt mondtam, Istenem, én eljöttem, hogy neked szolgáljak, hogy téged szolgáljalak. Kezdetbe teszem az én feleségem és a gyermekem életét, kérlek, te szolgálj feléjük. Azon az alkalmon megtért egy komplett család, bemelékezett egy, megtért a nagymama, az apuka, az anyuka. Egy komplett család tért meg azon az evangelizáción. És amire véget az evangelizációnak hívtam a feleségemet, minden fájás elmúlt, a vérzés elállt, orvosi beavatkozás nélkül. Helyreálltak a dolgok. Isten az ő szolgájára gondot visel. A legjobb dolog Istennek szolgálni. Isten megáldja az ő szolgáit. Kiváltság. Ha tehetsz valami jó dolgot az életben, engedj Isten elhívásának. Nem mindenkinek az elhívása egyforma mértékű, és nem mindenkinek az elhívása ugyanarra szól. Ezt én nem tudom, hogy Isten téged mire hívott el. De hogy valamire elhívott, az biztos. Elhívott arra, hogy anya legyél, elhívott arra, hogy férj legyél, elhívott arra, hogy gyermek legyél, elhívott arra, hogy orvos legyél, elhívott arra, hogy esztergályos legyél. Van elhívás az életedben valamilyen módon, hogy megdicsőjön Isten neve az életedben. Kaptálsz karizmákat, kegyem ajándékokat, abban is van egy elhívás Istentől. És majd van egy felkészítés, meg egy elküldés, de erről már beszéltem. Tehát a szolgálatról ezt gondoljátok, aki csak a szolgálatnak a terheit látja, és azért nem vállal a szolgálatot, az valamit nagyon nem ért. És valami nagyot veszít el. Valami olyat veszít el, ami megfizethetetlen. A biztonságot Isten kezében van az életem. Az Úré az életem. És Isten visel rólam gondot. És az én házam népéről, a gyermekeimről is. Mert meg van írva, nem láttam olyat, aki szolgálja az Urat, hogy kenyér kéregető lett volna a gyermeke. De ne feledd el, ez azoknak szól, akik az Urat szolgálják. Ez az ígéret azoknak szól, akik az elhívásukban állnak. Ámen. Nagyszerű dolog. Akkor kerül a szolgálat helyére a szellem életedben és az életemben, ha értem, hogy mit jelent a Biblia szerint szolgálni az Urat. Meg akkor leszel hálás, ha férjed szolgálja az Urat, ha tudod, milyen áldás jön be a családodra, ha a férjed az Urat szolgálja. Vagy a feleséged. A negyedik dolog az életünkben, a fontosság és sorrendben a munka. Munkahely. Ott vagyunk, az Úr látni akar. És hadd mondjam nektek a személyes életemben, Isten olyan munkáját fog neked adni, amit szeretsz csinálni. Ha neki szolgálsz, Istennek gondja van arra is, hogy a legjobbat adja neked. Nem olyan munkát fogsz végezni, amit nem szeretsz, olyat fogsz végezni, amit élvezel. És áldás lesz rajta. Szeretni fogod. Isten tovább fog vinni, lehet, hogy nem egyik pillanatra a másikra fogsz beleállni abba. De Isten el fog vezetni oda, meg fog állni téged, és föl fog emelni, azt fogod csinálni, ami jó neked, ami a legjobb az életedben. Ha szolgáld az Urat, és Isten az első az életedben, és ez az áldás bejön a családodban, és Isten akkor azt szánt életéhez, biztos vagyok benne, Isten meg fog áldani a munkát, amit szeretsz is csinálni. Amiben örömödet leled, és áldást nyersz, és áldás leszel. Amen. Mert Isten jó. A munka nem egy felesleges időtöltés, ami elveszi az időt attól, hogy az Úrnak szolgáljunk. Az ilyen gondolkodásmód gúzsba köti az embert, és megkeseríti a hétköznapjait, mert úgy érzi, hogy amit a munkahelyen tesz, elpazarolt idő. A Kolossi 3.23.24-ben, Kolossi 3.23.24-ben azt olvassuk, amit tesztek jó szellemmel, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Tudván, hogy itt ti viszonzásul, halleluja, megkapjátok az Úrtól az örökséget, az Úr Krisztusnak szolgáljátok tehát. Tehát mit mond a Biblia? Amikor szolgálsz az Úrnak a munkahelyedem, nézzétek meg a Kolossiaiban a környező ígéket, akkor azt mondja a Biblia, amikor nekem szolgálsz, meg foglak áldani, és meg fogod kapni viszonzásul a gyümölcsét. Ne legyél türelmetlen. Volt olyan tanításai voltak Istennek, zúgolódtam, nem kaptam jutalmat, pedig annyit dolgozok itt, nem vesz észre az én főnököm, hogy én mennyit dolgozok, és én a legjobb munkás vagyok itt. És akkor bementem a munkahelyemre, persze, Szent Szellem elkezdett dolgozni bennem, hogy kinek dolgozol, Sanyi? A fizetésre dolgozol, vagy engem látsz abban, amit teszel? És beívott a főnököm, mondta, Sanyi, te olyan jól dolgozol, hogy ezt észrevettük. Szeretnénk neked különleges jutalmat adni. Hazamentem, csak sírtunk a feleségemmel. Csak sírtunk. Ilyen Isten. Nem késik el sehonnan. Lehet már zúgódik az ember, türelmetlen, már mehetnék előre. Nem készültél még te arra el. Ha még nem mentél előre, akkor azért van, mert nem készültél még el. Szolgáld az Urat, legyél hűséges, és Isten emelni fog téged, és ott leszel, ahol lenned kell. Eljön az ideje. Kiemel Isten. Olyan dolgokkal fog megáldani, amely bizonság lesz arról, hogy te Isten embere vagy. Nyilvánvaló lesz mindenki számára. Ne féljétek Józsefet a Bibliában. Ne feledjük azt sem el, hogy Isten a munkát adta először, és aztán a nősülést. A férfinak Isten nem házastársa adott először, hanem először munkát adott. Ez a helyzet. Ez a bibliai sorrend. Mit olvasunk a Bibliában? 1 Mózes 2.15. És fogta az Úristen az embert, eljeszte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Tehát a férfi elkezdett dolgozni. Elkezdte betölteni az elhívását. Így van? Ez van benne a Bibliában? Ez van? A bibliai sorrend, amikor egy férfi elkezd dolgozni. És elkezdi megtanulni ezt, mit jelent az Úrnak szolgálni, és felelősségteljesen betartani határidőket, számot adni, pénzt keresni, azt beosztani, vezetni a saját életét. Ezt először meg kell tanulja a férfi. És amikor ebben már jártas volt, akkor a Biblia azt mondta, hogy adott neki Isten feleséget, hozzáillő segítőtársat. Amen? Így van benne a Bibliában? Nagyon fontos szemléletmód. És sok bajtól meg lehet kímélni magunkat, ha ezt értjük és látjuk. Férfi testvéreim, a legfontosabb, hogy tanuljátok meg betölteni az Isten küldetését a munkahelyeteken, a szolgálatban, az Isten a közösségben, mert ez előfeltétele annak, hogy Isten rátok bíztasson egy asszonyt. Amíg egy férfi nem tudja saját életét vezetni, nem tudja beosztani azt, amit ő keresett, hogy fogja beosztani, amikor gyereknek cipő kell, meg eljön az iskoláztatás, és ki kell fizetni a rakáspénzt? Hogy fog felelősségteljesen gondoskodni, hogy a gyereket vállalnak, és ott lesz 25 ezer forinton a feleség egyesen? Vagy ugye most a gyeden lehet a többen? Hogyan fogja ezt megtenni? Ez fontos, hogy a házasságkötést a munka előzi meg. Igaz ez azokra, az elhívottakra is, ugye, hogy az Úrnak szolgáljunk, akik orvosként hívattak el, esztergomosként, takarítónőként, asztalosként hívattak el, vagy mérnökként hívattak el, és ilyen módon szolgálják Istent a maguk hivatásában. És persze vannak olyan, akik teljes időben, értük a bizonyos szakaszában, elhívattak arra, hogy teljesen az emberek fel a szolgálatban forgolódjanak, és gyülekezet életben tevékenykedjenek valamilyen módon, és keményen dolgozzanak. Tehát a gyülekezetben való szolgálat, az nem kevesebb munka, az egy komolyra szánás kérdése. Heti 6 nap. Napi 10-12 óra. Vagy több. Mert ugye általában mi dolgozunk 8 órát, és még mellette 8-at. Ugye van, amikor én pénteken ledolgoztam a 7 napot. Kacsival beszéltem, hogy ő meg 2 nap alatt dolgozik le. 2 hetet majdnem. Bocs. Kemény. És az ember azt mondja, igen, vannak dolgok, amikor az Úrnak szolgálok a munkahelyemen, és az Úrral dicsőítem. És a dolgok, amikor leszállom az életemet, hogy emberekkel foglalkozzak, előre menjen Isten országa, a gyülekezet élet is. Ez mind harmóniában egymással. Nem egymás ellen van, egymás mellett van. És ne felejtjük el, hogy a munka megelőzi a pihenést. Pihenni azt tud, aki dolgozik. Akinek nincs mit kipihenni, mert nem dolgozik, az a pihenés sem tudja élvezni, és megfelelő módon nem tud a pihenéssel élni. Azt tud jól pihenni, aki elfáradt a munkában. A Biblia azt mondja, hogy Isten 6 nap alatt teremtette ezt a világot, és 7. napon megpihent. Tehát először tevékenykedett 6 napon keresztül, nem 5 nap, hanem 6 napon keresztül tette a dolgát Isten, és 7. napon megpihent, ezért megszentelte a 7. napot, hogy ti is, akik 6 napon át dolgoztok, azt mondja a Biblia, 7. napot megszenteljétek, az Úrnak szántjátok oda, és töltsétek be az elhívásokat, legyen szent összegyülekezés, a családdal foglalkozás, fizikai pihenés. És az 5. dolog az egyéb területek az életünkben. Ide tartozik a hobbi, a pihenés, kikapcsolódás, ami nincs ellenére Istennek. A hobbi, a kikapcsolódás, a pihenés nincs Isten ellenére. Isten kedves, ha valóban egy aktív időszakot követ egy pihenés, egy hosszabb idő, egy nyáron, vagy a heti hét nap, ugye, amikor hat napig dolgozok, egy nap pihenek. Isten kedves. Viszont fontos az is, hogy a helyükön legyenek ezek az életünkben. Ne ezek határozzák meg életünket, mármint a hobbi, a pihenés, szórakozás, hanem tudjunk ezekkel megfelelően élni. Ne pihenjünk, ne a hobbinknak éljünk, amikor szolgálni, imádkozni, dolgozni, családdal aktívan időt tölteni van itt az ideje. Azaz igazi pihenés, amikor az ember azt éli meg, Isten gyönyörködik abban, amit teszek. Ez így is van. Isten a kedvére van, amikor gyermekei megállnak, pihennek, alkotnak, és gyönyörködik bennük. Fantasztikus átélni, amikor pihensz, és azt éled meg a szellemben, hogy az Atya mosolyog rád. Volt már ilyen? Sétálsz, kirándulsz, motorozol, és azt érzed, hogy Isten Atyád, az Atya mosolyog rád, hogy tetszik neki, hogy örülsz, látod, éppen naplemente is te, fúj a szél, ott a hold, a felhők, ugye neked ez nagyon jó kikapcsolódás, hogy elmész túrázni, vagy kenúzni, mai napig is akkor élmény a porosztóról, amikor mentünk kenúzni, egy olyan mély élményem volt Istennel, egy napot kenúztunk, és a gyönyörű táj annyira felfrissített, olyan sokat adott Isten. Isten gyönyörködik benned, amikor hobbidat csinálod, bütykölsz, varsz, teszel, veszel, kertet művelsz, alkotsz, kreativitásod kiéled. Gyönyörködik benned, amikor pihensz, és ilyen módon ezt teszed. Tudtátok ezt? Tehát nem azt mondja, miért nem szolgálod az Urat? Miért nem kapálsz? Hanem, ha megtetted, betöltötted, heti hat nap, vagy a ugye, ne fegyétek a zsidó ünnepek, sokszor mondtam már, hogy egyszer már beszélek róla, az ünnepek kulcsfontosságú Isten rendelései. Vannak időszakok a Bibliában rendelt módon, amikor hosszabb időt, 10 napokat pihentek a zsidók. Ez ősszel volt a legnagyobb örvendezési ünnepen, a sátoros ünnepen, amikor Isten rendelte, hogy most 10 napot pihenjetek. Álljatok meg. Legyen egy terminusz, amikor hálát adtok, családdal vagytok. Az örömünnep volt, hogy együtt étkeztek, a családok, beszélgettek, elmentek, elkirándultak Jeruzsálembe, ott az örvendezésnek a helye volt, a szabadulásnak a helye volt, lerakták a terheiket, megpihentek. Az Isten rendelése szerint egy örvendezés volt. Tehát Isten gyönyörködik abban, amikor az ember hobbiával és pihenése helyesen, Isten szerint való módon él. Mindezekre hívott el bennünket Isten, mint gyülekezetet, és ezért adott nekünk látást. Hogy betöltsük azt, amely az Isten parancsolatai, a Szent Szellem erejével, az evangélium erejében, a krisztusi szabadságban, a bibliai szabadságban. Amen. Ezért van a látásunk, amit Isten adott nekünk. Belegondoltam Tamás, hogy Révész Tamás, hogy pocsai gyülekezet elindult, azok plántáltak 5-öt, az már 6. Ugye, Szeged, az 7, Új Remény 8, Esztál 9. Alig csináltunk valamit. Igaz, hogy ez 9 évig, meg ezt már 10-ig, de hogy az Isten mennyire megáldja, és amikor nézel 15-17 év távlatában már vissza, akkor látod az Istennek az áldásait, amikor már nem csak vetsz, hanem aratni is fogsz. Ezért, mikor a látásról beszélünk, hogy gyülekezetünk adatot, akkor lássátok, hogy ez gyümölcsözik. Isten azt adta nekünk, hogy új kultúra közeli gyülekezetet plantáljunk, mert kész és képes elérni, tanítványozni és szolgálva állítani a környezetében élő, Krisztus még nem ismerő embereket. Ezt kaptuk Istentől, ez a mi elhívásunk. Ezt tesszük, amikor megyünk az egyetemre. Ezt tesszük, amikor gondolkodunk a következő évről. Amikor gondolkozunk arra, hogy de jó lenne újabb házasságkötés azoknak, akinek nincsen társuk. Szerintem meg lennének áldva új társakkal. Azon gondolom, hogy a vezetőkkel, Uram, küldj olyan férfiakat és nőket, akik jó házastársak lennének, oda szánt élettel lehetnének, és Krisztusban családok lehetnének. Ebben gondolkodunk, amikor megyünk az egyetemre, hirdetjük az evangéliumot, hiszük azt, Uram, az evangélium hatalmas erővel bevonul az egyetemre. Megtörjük a fiatalokon az ördög igáját, megtérnek, megszabadulnak, és a társadalom hasznos tagjai lesznek, boldog emberek, kiteljesedett életű emberek lesznek. Amen. Nem csak az, hogy szolgálunk helyét az ősz, megint megyünk az egyetemre. Megteszem, mert Uram, azt mondja a lelki pásztor, ennyi. Ebben nem lesz semmi áldás, erő. Uram, megyek, mert kiváltság, hogy az evangélium szolgálatában állhatok. Uram, tudom azt, hogy bejön az áldás az életembe, Uram, és nekem a Te áldásod kell, mert az gazdagít meg, és Uram, köszönöm neked, hogy Te áldásod erőt hoz az életembe, megáldatik a feleségem, a szüleim, a családom, és azok a fiatalok is, azok az életek, amelyek ott, akikkel találkozok, és Uram, lehet egy év múlva látom őket, hogy megváltott életek, boldogok, és beteljesedik Istennek a terve az ő életükben, felfelé mennek, az életük fölfelé kanyarog. Uram, ezért megyek és teszem a Te akaratodat. És ezért fontos a stratégiai pontjaink, ugye, az elsőben az evangélium hirdetése, másik stratégiai pontunk a tanítványnevelés, ugye Jézus parancsai alapján a növekedés, a harmadik dolog a közösség építése, a testvéri közösség, amelybe a bemerítés által jut egy ember a közösségbe. Aztán a kegyelmi ajándékok használata, és a kegyelmi ajándék is a különböző talentumok szerint, a szolgálat, mint fontos érték lenne a gyülekezetünkben, és az imádat, amely azt jelenti, hogy mindent Istennek adunk, az egész életünket. Ezek azok, ugye, amiket látunk Jézus parancsaiban, hogy betöltsük. Ezek a gyülekezetünknek fő értékei. A stratégiánk a gyülekezeti látáshoz ezekhez igazodik. Ezekhez igazítottuk. Mindent, amit teszünk, minden, ami le van írva a szolgálati csoportoknak a céljaiba, mind ebből fakad. Ezt szeretnénk betölteni. Ezért élünk. És Isten ezt meg fogja áldani, meg is áldotta, és még jobban ki fog teljesedni. Tudtok erre egy ámen mondani? Aki győz, örökölni fogja mindezt. Ezt mi Isten igéje. Mert én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bővölködjenek. Azaz, rendkívüli, különleges, szokatlan, túlzott, fennmaradó, fölösleg, a kelleténél többet kapjanak. Ezt akarja adni Isten. Ezt akar Isten. És ezért vágyik az Isten arra, hogy közel vonja a szívünket, szellemünket magához. És tényleg járjunk a Szent Szellem vezetésében. Térjünk meg, ha elbuktunk. Kövessük a Szent Szellem vezetését, és akaratát, ne szomorítsuk meg Isten Szent Szellemét, mikor kivezet bennünket egy teherből. Éljünk az Isten szerint a prioritásokban, azt szerintem, hogy az Úr elhívott, helyesen gondolkodva az Isten uralmáról az életünkben. A család, mint második értékrendi pontunk, a szolgálatról, a munkánkról, és az egyéb tevékenységeinkről, és akkor egy kiteljesedő áldott életünk lesz, és áldott életed lesz, és Isten garantálja. Amen. Készek vagytok ezért imádkozni? Álljunk fel, akkor is imádkozunk. Ha egyetértesz azzal, amit vezetek egy imát, akkor kérlek, mondd utána hangosan, fennhangon. Mennyi édesatyám, az Úr Jézus Krisztus nevében jövök hozzád. Köszönöm, hogy megfrissítetted az evangéliumot szívemben most. Hogy újra megérthettem, mit jelent neked szolgálni. Mi jelent az, hogy te vagy első helyen az életemben. Hogy milyen áldása van ennek a családomban. A szolgálatomban. A munkámban. A pihenésemben. Uram, oda szállom az életemet. Heti 7 nap. 24 órát. Segíts nekem, Uram. Vedd el az erőtlenséget az életemből. Szabadíts meg az önzéstől. A rossz gondolkodásmódtól. Attól, hogy azt gondoljam, hogy a legjobb, amit én akarok. Köszönöm, hogy megértetted velem, hogy abban és ott van áldás, amire te vezetsz, és ahová te vezetsz. Abban és ott akarok lenni, Uram, ahova te állítottál. Munkálkodj bennem, áldj meg engem, Uram, és rajtam keresztül sokakat, akiket rám bízol, Uram. Az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Halleluja.
Foglaljatok helyet. És lenne lehetőség bizonyságtételre, akinek van a szívében.
Egy gondolat maradt még ki, ami most eszembe jutott a Szentlélek. Ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Ez a szentek öröksége. Ahol én vagyok, azt mondja az Úr Jézus, ott lesz az én szolgám és az Atya jobbján.